Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy azt szól hozzánk János evangéliumából, a 11. fejezet 45. versétől az 57. versig.
Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak: mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta neki: ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt a tanítványaival. Közeledett a zsidók Páska ünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a fariseusok pedig már kiadták a parancsot, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.
Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, milyen megalázzuk magunkat előtted. Teljes szívünkből dicsőítünk, és hálát adunk neked azért a sok meg nem érdemelt jóért, amit kapunk tőled. Köszönjük, hogy örökkévaló szereteteddel szeretsz minket, és ezért terjesztetted kirejánk irgalmasságodat. Az örök irgalmasságod bizonyítéka az is, hogy most itt lehetünk a te színed előtt, és várhatjuk igédet. Így kérünk téged ma is, hogy szent lelked tegye világossá a hangzó igét. Lelked vegye el most napjaink fáradtságát, világosítsa meg értelmünket, és nyitott szívvel fogadjuk az igédet. Kérünk, szólíts meg mindannyiunkat személyesen. Emelj ki minket onnan, ahol vagyunk. Emelj közel magadhoz. Így adj békességet, megnyugvást, vigasztalást fájdalmainkra, reménységet, megerősítő kegyelmet arra, amire most szükségünk van. Bocsásd meg, valahányszor engedetlenek maradtunk a te szavaidnak. Bocsásd meg, amikor tudtuk, mi az akaratod, és mégse cselekedtük azt. Bocsásd meg, amikor nem is kérdeztük, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Olyan könnyen vétkezünk, Urunk. Átitatta egész természetünket az ellened való lázadás. Kérünk, adj ettől szabadulást. Uralkodjon bennünk a te természeted, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, és formálódjunk a te képedre. Kérünk erre, bátoríts, és erősíts meg minket igéddel és szent lelkeddel. Segíts, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, a már felolvasott igetakat fogom olvasnom, János evangéliuma 11. fejezetéből, a 49. és az 50. verset olvasom újra. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra. Jobb lettek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesztem. Kedves testvérek, ti nem értetek semmit. Milyen érzés, hogyha valaki ezt mondja nekünk így szemtől szembe. Ti nem értetek semmit. Biztos mindannyian kaptunk már ilyen megjegyzést a fejünkre olvasva. Valaki olyantól, aki nálunk magabiztosabb, vagy úgy gondolja, hogy jobban ért az adott dologhoz. De valaki ilyet olvas a fejünkre, hogy ti nem értetek semmit, az egyszerre megalázó, megszégyenítő, dühítő. És aki ezt mondja, az valahogy úgy a saját szellemi magaslatáról néz le ránk, a tudatlanokra, akik semmit nem értünk. Ha valaki ilyet mond, általában azért a legkevésbé az ő véleményét fogjuk meghallgatni és megfogadni. De időnként mindannyian vagyunk mi is ebben a szerepben, amikor másokra osztjuk ki ezt a mondatot, hát ezt nem érted. Mikor meg vagyunk győződve a saját igazunkról, és dühít bennünket, hogy miért nem látja ezt mindenki, ez számunkra olyan egyértelmű, a napnál is világosabb a dolog. Ti nem értetek semmit, te nem értesz semmit, mondjuk ki mi is sokszor egymás feje fölött. De csak az idő múlása teszi nyilvánvalóvá, hogy vajon a véleményünk az tényleg megalapozott volt-e, vagy pedig kiderül, hogy saját magunk sem értjük a dolgokat igazából. Ti nem értetek semmit. Így hangzik el ez a mondat Krisztus után 30 körül Jeruzsálemben a zsidó nagytanácsnak az ülésén. Kicsit most gondolatban menjünk vissza a zsidó nagytanácsnak erre az ülésére, ahol elhangzik ez a mondat. Ti nem értetek semmit. Kik vannak itt jelen? Nem valami tanulatlan, jötnent emberek, akik csak úgy összeverődtek valahol. Ők a zsidó népnek a vezetői. Itt vannak a főpapi családnak a sarjai. Azok, akik hosszú generációk óta a templomban szolgálnak, a legszentebb szolgálatot végzik. Tehát itt vannak az írástudók. Azok, akiknek az egész életük az Isten törvényének, a Tórának a tanulmányozása. Itt vannak a vének, akik ugyan nem papi tisztséget viselnek, de a népnek a legtiszteletben álló tagjai. Itt van ez a nagyon díszes társaság. Itt állnak, és teljesen tanácstalanok. Hát jött valaki, aki összezavarta őket. Jött ez a názáreti Ács, ez a Jézus, aki az is lehet, hogy a legnagyobb gazdickó, akit a föld hordozott a hátán, de az is lehet, hogy ő a megígért messiás, az Isten fia, akit már évszázadok óta várt a nép. Van, aki ezek közül a tisztes zsidó emberek közül szimpatizál vele, és szívesen hallgatja a tanításait, akár elmegy külön, mint Nikodémus, hogy beszélgessen vele, hogy hallgassa őt. És vannak olyanok, akik teljesen elutasítják, és mélyen felháborítja őket a jelenléte is. De mégsem tudnak elmenni mellette, mert olyan jeleket, olyan csodákat tesz, amelyeket soha senki nem tett előtte. És mindegy megmagyarázhatatlan, milyen erővel teszi, kicsoda ő, vajon tényleg Istentől való? És mégis egy felforgató, mert olyan sok mindent megszeg az atyák hagyományai közül, a szombat törvényét. Aztán futni hagyja a házasságkörül azt mondta, akiket kellett volna követni. És egyre képtelen a dolgokat állít magáról. Azt, hogy ő az Isten fia. Azt, hogy ő és az Atya egy. Itt vannak ezek a tisztes zsidó vezetők. Sietve jöttek ma ide erre a gyűlésre, mert egy nagyon megdöbbentő hírt kaptak. Azt a hírt kapták, hogy Jeruzsálemtől nem messze, Betániában feltámadt egy halott. De nem csak úgy feltámadt, nem csak egy akármilyen halott, aki akár egy halott is lehetett, hanem egy negyednapos halott. A sírjából kijött és feltámadt. És ez akkora csoda, és olyan sokan látták Jézusnak ezt a tettét, hogy egyre többen hisznek benne. Akik idáig elmentek mellette, és azt mondták, hogy jó, hát tesz dolgokat, de hát más is tett már ilyet. Most azok is megállnak, és meghökkennek. Ki lehet ez a Jézus? Ő az Isten küldötte kell, hogy legyen, ha ilyet meg tud tenni. Jézus népszerűsége rohamosan nő. Ha most nem lépnek fel elleme, akkor lehet, hogy már késő lesz. Mit tegyünk, néznek egymásra, zavarodottan ezek a tiszta zsidó emberek. Valamit tennünk kell. És ebben a félelemben, ebben az aggodalomban, ahogy ők itt összegyűlnek hirtelen, gyorsan, hogy valamit tegyenek, van egy jogos féltés is a nép iránt. Mert ők a népnek a hivatalos vezetői. És ez a nép nem egy független állam, hanem a Római Birodalom uralma alatt él. A Római Birodalomban szabadon gyakorolhatják a vallásokat, ugyanúgy, mint az összes többi vallás a Római Birodalomban belül. Amíg a vallási életük egy belső ügy, addig a rómaiak ebben nem szállnak bele. Milyen Isten tisztelnek, hogyan tisztelik ezt az Istent, hogy milyen törvényeik vannak az Isten tiszteletére nézve, amik a hétköznapjaikat meghatározzák, mindebben szabadok. Azonban ez a béke, ez nagyon törékeny. Mert ha jön valaki, akit túl sokan kezdenek el követni, aki úgy tűnik, úgy jut el a híre Rómához, hogy egy önjelölt vezető, aki akár egy lázadást is kirobbanthat, akkor Róma ezt nem tűri el, hanem lecsap rájuk. És akkor minden oda lesz. Oda lesz a nép, oda lesz a templom, oda lesz a hatalmuk, oda lesznek a jó kapcsolataik, a megélhetésük is minden. Ezért a tév sokkal nagyobb, mint látszik. Ez már nem csak egy vallási ügy, egy belső ügy, hanem ez politika. Ez kemény politika. És ők jó politikusok akarnak lenni. Ezért tehát itt vannak, és gondolkoznak, mit tegyünk. És akkor föláll Kajafás, a főpap, és azt mondja mindannyiuknak, ezeknek az aggódó zsidó vezetőknek, hogy nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszten. Kajafás, aki biztos kézzel vezeti a népet, és biztos kézzel vezeti a nagy tanácsot is. Kajafás egy kiváló politikus. A főpap személyét elvileg egész életére, a főpap tisztjuk egész életére szól, de azokban a bizonytalan politikai időkben egy-két évenként váltogatták egymást a főpapok. Mert a főpap személye attól is függött, hogy Róma kit hagyott jóvá. És nyilván az lehetett a főpap Róma jóváhagyásával, aki elég jó politikus volt ahhoz, hogy jól kijöjjön a megszálló hatalommal. Kajafásról tudjuk azt, hogy 16 évig folyamatosan főpap volt Jeruzsálemben. Nagyon jó politikus volt, értette a dolgát. Tudta, hogy hogy kell így igazgatni a dolgokat, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Tudta, hogy az eszközök között van, amikor nem lehet válogatni, és hogy van, amikor a cél, igen, Isten tesíti az eszközt. A békét minden áron őrizni kell. Ezért hát nincs kérdés, nincs helyes semmiféle tanástalanságnak, Jézusnak meg kell halnia. Mindegy, hogy milyen különleges ember, mindegy, hogy milyen nagy csodákat tesz, pusztulnia kell. Így döntik el közösen, hogy Jézusnak meg kell halnia. Többször olvastuk már itt János evangéliumában, hogy a zsidó vezetők, farizeusok mélységes felháborodásokban köveket ragadnak, és meg akarják követni Jézust. De ez most egészen más. Ez nem a felháborodásból, indulatból fakadó hirtelen tett, hanem ez egy hidegvérű döntés, amit a nép vezetői hoznak. Hideg fejjel, hidegvérrel meghozott halálos ítélet Jézus felett. Túl sok problémát okoz, ezért egy egyszerű és gyors megoldás kell. Kiadják az elfogató parancsot, bárki, aki látja, jelentse föl, hogy elfoghassák. Jézus élete és halála sokféleképpen értelmezhető. És sokféleképpen értelmezték ott, akkor az ott élő emberek, és mai emberek is sokféleképpen értelmezik. Vannak ma is olyanok, egy kicsit utána olvastam ennek, azok a zsidó népnek, azok a mai élő, nagyon mélyen zsidó hívő, Isten hívő tagjai, akik azt mondják, hogy a názáreti Jézus egy zsidó ember volt, aki egy volt azok közül, akik magukat messiásnak gondolták, de igazából nem volt az, mert az igazi messiás még mindig nem jött el. És ahogyan Jézus meghalt, az semmi más, csak a saját tetteinek a következménye. Ezzel nincs is túl sokat mit ragozni. De vannak mások, a mi európai humanista kultúrán felnőtt társadalmunknak a tagjai, akik azt mondják, hogy Jézus egy nagy tanító, a halála pedig értelmetlen vérontás. Tehát ugyanez a Jézus kinek ártott volna, aki a szeretetről prédikál, arról, hogy az ellenséget szeressük és fordítsuk oda a másik arcunkat is. Mit ártott volna ez a Jézus bárkinek, aki azt tanította, hogy álljunk egymás mellé, hogy forduljunk oda a szegényekhez, az elesettekhez, a kirekesztettekhez, és ő maga tette is ezt folyamatosan. És hogy Jézus halála bizony ezt az örök emberi törvénykörűséget mutatja, hogy a jóknak nincs helye ebben a gonosz világban. A politika egy aljas dolog, mindig is az volt, és ennek az ártatlan szegény tanítónak mennie kellett, mert szembe került a népe politikusaival. Mert, ahogy szoktuk mondani, a szavai meg a tettei nem voltak politikailag korrektek. De ezek csak emberi értelmezések. Van egy olyan értelmezés, ami Isten régtől jövő ígéretein alapul, az élő Isten értelmezése. És ez az értelmezés, bármilyen megdöbbentő is, szó szerint megegyezik azzal, amit Kajafás itt mond. Csak épp az ellenkező értelemben, hogyan Kajafás gondolja. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért sem, hogy az egész nép elveszten. Egyetlen ember az egész népért. Ez Isten értelmezése Jézus életéről és haláláról. Mindezt pedig nem magától mondta, olvastuk az evangéliumban, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. De nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Egynek a halála, aki sokaknak, mindenkinek életet és reménységet hoz. Kajafás, aki azt mondja megvetően, hogy ti nem értetek semmit, tulajdonképpen ő az, aki a legkevésbé érti a dolgokat. Úgy mondja ki az ítéletet Jézus felett, hogy az számára egy emberi, politikai, a népért meghozott döntés. És fogalma sincs arról, hogy ezzel Istennek egy olyan akaratát teljesíti be, ami Jézus megdicsőítéséhez és az egész világ megmentéséhez vetett. Mindegyel jól ismerjük az igét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Az egy odaadatik mindenkiért. Az egy odaadatik, hogy el ne vesszünk. Ez Isten értelmezése Jézus halálával kapcsolatban. Jézus halála nem egy, amúgy a világ folyása szempontjából jelentéktelen esemény, az adott helyzetben egy szükségszerű politikai döntés, nem is egy igaz embernek a sors tragédiája, hanem a mindenható Isten megváltó tervének a csúcspontja. Az a pont, ahol Isten igazsága és szeretete a legnyilvánvalóbban megmutatkozik. Isten igazsága, aki nem mondja azt, az emberi élet, a mi életünk szentségtelen, aljas tetteire, szándékaira, gondolataira, indítékaira, hogy nincs ezzel semmi gond, gyerekek, szeretlek benneteket, rendben van, ez így, ahogy van, belefér. Emberek vagytok végül is. Isten igazsága, amely szerint a bűnért bűnhődni kell, a bűnnek következménye van. És ez az igazság mélyen ott van bennünk is, mert hogyha bűnt látunk, ha igazi nagy aljasságot látunk, akkor ott van bennünk, hogy az nem maradhat büntetlenül. Mert Isten belénk helyezte nagyon mélyen az igazságát. A bűnért bűnhődni kell. Ott van Jézus halálában el, és ott van benne Jézus Isten szeretete és irgalma, aki tudja, hogy képtelenek vagyunk mindezt elviselni. Képtelenek vagyunk elviselni az ellene való lázadásunknak a következményeit. És hogyha meg kell állnunk a mindenható, örökké való Isten előtt, és felelnünk kell mindazért, amit az életünkben elrontottunk, akkor összeroskodunk, és a Szent Isten jelenlétében elolvadunk, mint a tűzben. Ezért Jézus az egyszülött fiú, aki maga is Isten, aki az egyetlen, aki mindezt képes volt elviselni, odaáll helyettünk. Az egy, az egész népért. Az egy, Isten szétszóródott gyermekeiért. Ez Isten értelmezése Jézus haláláról. Annak a halál, arról a haláról, ami felé most, a történetnek ezen a pontján visszafordíthatatlanul elindul Jézus. A fejezet elején ezt a múlt héten olvastunk, amikor Jézus értesül Lázár betegségéről egy nagyon különleges mondatot mond a tanítványainak. Azt mondja, hogy ez a betegség az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. A betegség, ami az Isten dicsőségét szolgálja. A szenvedés, ami az Isten dicsőségét szolgálja. Hogyan szolgálja a szenvedés az Isten dicsőségét? Van ennek egy egyértelmű olvasata, amit láttunk a múlt héten, hogy Lázár feltámad. És azért nyilvánvalóan dicsőíti mindenki Isten. Megmutatkozik Isten hatalma, Isten ereje. De arról is beszéltünk, és azt is láttuk, hogy a dolgok nem mindig oldódnak meg ilyen egyszerűen. És sokszor van, hogy benne maradunk a szenvedésekben, és hordozunk el a szenvedést. Ez a betegség Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Hogyan dicsőül meg Isten fia a szenvedésben? Lázár halála és Lázár feltámadása az út, ami Jézus halála és Jézus feltámadása felé vezet. A halál felé, amely emberileg nézve egy értelmetlen tragédia, Isten szemszögéből pedig a világtörténelem legjelentősebb eseménye, Isten igazságának és szeretetének a megnyilvánulása. Jézus dicsősége ebben az értünk vállalt szenvedésben mutatkozik meg. Dicsőség a szenvedésben. Csoda feje tetejére állított logika. Milyen dicsőséget látunk mi a szenvedésben? Milyen örömet látunk mi a szenvedésben? Mégis ez Isten értelmezése Jézus szenvedéséről és haláláról, hogy ebben dicsőítetik meg az Isten. És így hív bennünket is, hogy az emberi élet szenvedéséről is gondolkodhatunk így, hogy mindebben Jézus nyomdokain járunk. Május elején voltam egy református lelki gyakorlaton, ahol a Pécs környékén voltunk a hegyekben, és végig jártunk egy keresztutat. Jézus szenvedésének az állomásait jártuk végig, és mindegyik állomásnál volt egy rövid, néhány mondatos elmélkedés. És valahogy az maradt meg ebből bennem, hogy az emberi élet mélységeinek, az emberi élet szenvedéseinek nincs olyan pontja, amit Jézus ne járt volna be előttünk. Ezért, hogyha mélységben járunk, vagy szenvedünk, akkor nem kell azt gondolnunk, hogy ez egy kitaposatlan esvény. Egy ismeretlen út, ahol csak megyünk, de nem tudjuk, hogy merre. Mert Jézus az életében és a kereszt halálában, azon az úton, ami oda vezetett, végigjárt minden olyan emberi mélységet. A megvetést, az elhagyatottságot, a fizikai testi fájdalmat és a halált, amivel nekünk mindannyiunknak szembe kell néznünk. Ez Isten értelmezése Jézus haláláról. Isten értelmezése, ami sokszor túlfeszíti a mi értelmezési keretünket. Nagyon sokszor ránk is igaz, amit Kolyapás mond, hogy nem értetek semmit. Sokszor nem értjük a dolgokat. Próbálunk értelmet keresni, értelmezni az életutunkat, értelmezni a kapcsolatainkat, értelmezni az eseményeket, amik velünk történnek, értelmezni az örömöt és a fájdalmat elhelyezni ebben az életútban, a pozitív és a keserű tapasztalatainkat is. És mindent belerakunk egy értelmezési keretbe, amelyben éljük az életünket. Próbálunk értelmet találni, és elfogadunk jó tanácsokat, és igen, néha megkapjuk azt egy-egy jó akaromtól, hogy nem is értesz semmit, majd én elmagyarázom neked, és néha mi is kimondjuk egymás élete fölött ezzel a kajafási gőkkel, hogy te ezt nem érted. Én jobban értem a te életedet, mint te magad. Egyrészt ez alázatra intett minket, hogy legyünk óvatosak az ilyen kijelentésekkel. mert néha azért jelentkezik az eseményeket, Kajafás, aki a legjobban hangoztatja, hogy ő mindent ért. És mindig jobb beismerni azt, hogyha valahol elakadszunk, ha valamit nem értünk, mint úgy tenni, mintha mindent értenénk. Tehát a szavaink és a tetteink előbb-utóbb úgy is leleplezik, ami bennünk van. Mindannyian keressük az értelmet a életünk eseményei mögött. Még a legnehezebb és legértelmetlenebb dolgok között is arra vágyunk, hogy értelmet találjunk benne. Az életünk eseményeit, a világ történéseit sokféleképpen lehet értelmezni. A döntő az az, hogy megtaláljuk-e a sokféle értelmezési lehetőség között Isten értelmezését, és elfogadjuk-e azt magunkra nézve. Itt a történetben, amit hallottunk, mind a két véglettel találkozunk a dolgok értelmezésének két végpontjával. Rögtön az elején a 45. versben hallottunk, hogy sokan hittek benne Jézusban. Az 53. versben ezt hallottuk, egyet értettek, hogy megölik. Egyik végpont, sokan hittek benne, másik végpont, egyet értettek, hogy megölik. Ugyanaz az esemény, ugyanaz a személy, az értelmezések, a hozzáállások pedig egészen szélsőségesek. Az egyik oldalon ott a hit, amit ez a nyilvánvaló csoda ébreszt, a másik oldalon ott a félelem, a hatalom féltése, a nép féltése, a nagy hatalomtól való félelem. És a nagy tanács meghozza a döntését, a maguk szerinti értelmezésből, hogy Jézusnak vesznie kell, azért, hogy elkerüljék a rómaiak haragját és a nép pusztulását. És olyan szomorú és olyan ironikus is, hogy mi látjuk már ezt, hogy aztán nem sokkal Jézus halála és feltámadása után, Krisztus után 70-ben végül megtörténik az, amitől tartanak, és nem is kell elkerülniük Jeruzsálem pusztulását, a templom pusztulását, a rómaiak lesújtó haragját, bármilyen ügyes politikusok is akarnak lenni. A nép fellázad, a rómaiak eljönnek, felégetik a várost, lerombolják a templomot, így van ma is, hogy csak egyetlen fal áll belőle. Kajafás értelmezése megbukik, Isten értelmezése pedig diadalt arat, amikor Jézus a harmadik napon feltámad a haláltól. És azóta pedig szent lelke által végzi azt a munkát, amiről itt olvasunk, hogy Isten szétszóródott gyermekeit összegyűjtse. Így szólít meg bennünket is ma. Isten elveszett szétszóródott gyermekeit, személyesen egytől egyig. És így gyűjti egybe az a népét, a gyülekezetet, a szétszórt gyermekeket, hogy együtt egy szívvel, egy akarattal dicsérjük őt. Azért, amikor az elveszettségünk, a szétszórtságunk, az árvaságunk ránk szakad, akkor van hová mennünk. Mehetünk hozzá, aki egyként meghalt mindenkiért. És jöhetünk a közösségbe, ahol egykor mind árvák és szétszórtak voltunk, most pedig az ő egybegyűjtött népe vagyunk. Jézusban így teljesedik be Isten ígérete, és így válik nyilvánvalóvá, hogy ez az értelmezés, ahogyan Isten értelmezi a dolgokat, ez az egyetlen, amivel érdemes nekünk is azonosulnunk. Amen. Imádkoztam. Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus által, köszönjük azt, hogy Te az egyet, a Te szent fiadat mindannyiunkért odaadtad. Köszönjük azt, hogy Jézus halála úgy állhat előttünk, mint mindannyiunknak a útja az élet és a szabadulás felé. Istenünk, nem tudunk megállni a Te igazságod előtt, mert túl sok bennünk az, amit elrontottunk, túl sok bennünk az, ami igazságtalan, szentségtelen. A legjobb szándékaink is falakba ütköznek, a személyiségünk falaiban, a korlátainkban. Újra és újra nekifutunk, mert szeretnénk jól élni, mert ott van bennünk a vágy. aztán újra és újra elbukunk benne. És ez az életünknek a valósága. Olyan jó, hogy ezt nem takargatnunk kell, és úgy tenni, hogyha minden a legnagyobb rendben menne mindig. Olyan jó az, hogy te szeretettel nézel a gyengeségeinkre, és hogy jól tudod, hogy porok vagyunk. Köszönjük, hogy szeretetedből utat készítettél nekünk. Köszönjük, hogy nem kell nekünk bűnhődnünk előtted. Köszönjük, Jézus, hogy átvállaltad helyettünk azoknak a dolgoknak a következményét, amit mi követtünk el. Köszönjük a szabadságot, ami benned a miénk. És azért könyörgünk, hogy taníts bennünket élni ezzel a szabadsággal. Örömmel, feléd való bizalommal, reménységgel. És kérünk, hogy hadd tudjuk belefordozni az életünk mélységeit is, a szenvedéseket is. Jézus, add, hogy te állj előttünk, téged lássunk magunk előtt, ahogyan ezekbe a nehéz utakba megyünk bele, ahogyan ezekben a nehéz utakban járunk. Köszönjük azt, hogy te mindenütt jártál már. Mi nem járatlan ösvényeken járunk. És köszönjük, hogy bennünk jössz. Így könyörgünk Istenünk most különösen is a gyászolókért. Könyörgünk Trungelicáért, családjáért, akik négy gyászokat hordozták. Köszönjük azt, hogy Robi élete nálad volt és nálad van elrejtve most is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk őt, rád bízhatja őt a család. De a hiány akkor is fájdalmas. Könyörgünk, hogy jöjj és gyógyítsd a sebeket. Mutasd meg a te szeretetedet. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, hogy te hozz gyógyulást, megerősödést. Te az élet és az egészség Istene vagy. Köszönjük azt, hogy kérhetjük tőled ezt. De kérjük, hogy legyen meg a te akaratod mindenben. Kérünk a gyülekezetünkért, hogy maradjon velünk a te áldásod. Vezesd ezt a közösséget. Vagy legyünk a te néped, akik téged dicsérnek. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úrtól tanult imádságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal.